Eredményesére találkozó 2010. szeptember 17-e. Szeretetet ígértem, nem boldogságot, második rész. A szeretet félreértelmezése.
Hát szép jó reggelt mindenkinek. Elkezdjük az alkalmat, Sanyi késik egy kicsit. Nem készült arra, hogy hajóval kéne jönnie, hanem autóval indult, és valahol elakadt az Ararát hegység tövében. Úgyhogy valamennyit késik, és megkért, hogy mondjak valamit, úgyhogy, hogy az teljesedni tudjon, akkor imádkozzunk együtt az elején. Mennyei atyánk, szeretnénk hozzád jönni. Miattad vagyunk itt, és köszönjük azt, hogy készítetted a szívünket arra, hogy elfogadóak legyünk ezen a héten, keressünk téged, és úgy jöttünk ide mindannyian, hogy te hűséges vagy, és megadod azt, amit nekünk szántál. Köszönjük azt, hogy meghallgattad az imáinkat, és valóban szolgálni fogsz felénk ma önmagadból, és szeretnénk kérni, hogy engedj közelebb magadhoz, engedd, hogy kapjunk belőled valamit, Úr Jézus, ami megváltoztatja a szívünket, az életünket, ami hozzád az életünkhöz. Áld meg ezt az alkalmat, kérünk, áld meg azokat, akik még úton vannak, és bízunk benne, hogy nem lesz 40 napig eső. Ámen. Van egy gondolata így bennem, amit azt gondolom, hogy megosztok veletek, vagy beszéljünk róla, és nekem sokat jelent, remélem, hogy nektek is. Sokat gondolkodtam azon az igén, hogy amikor Jézus mondja, hogy miért mondasz engem jónak, mikor nincsen más jó, csak egyedül az Isten. És ez egy olyan kijelentése Jézusnak, amit többféleképpen lehet értelmezni. Lehet úgy értelmezni, mint egy ilyen udvarias elhárítást, hogy ugyan már, most miért udvarolsz? Ugye, mert azt mondja neki ez a fiatal ember, hogy jó mester. De lehet másképpen is értelmezni, és nekem, amikor így megértettem azt, hogy Isten mit gondol erről, akkor ez így nagyon megváltoztatta az életemet is, nagy befolyása volt rá. Mert én úgy hiszem, hogy Jézus itt azt mondja, hogy valóban nincsen más jó senki, egyedül az Isten. Tehát az a kategória, hogy valami jó vagy nem jó, az nem egy skálán mérendő, nullától a 100%-ig, és a 100% a jó, a 99% az már majdnem jó, és így, ahogy megyünk lefelé, mondjuk 1%-ig az független, hogy elégtelen, de a pozitív skálán van, hanem a jó és a rossznak a fogalma az így nagyon leegyszerűsítve az, hogy van Isten, és van az összes többi. Tehát amire az Isten és az Isten igéje azt mondja, hogy jó, az a 100%. És ilyenkor mindig az ember elkeseredik, mert úgy érzi, hogy egyszerűen versenybe se kerül ezen a pályán, ugye, mert mi ilyen 60-65%-okra gyúrunk, amikor ilyen nagyon őszinték vagyunk, esetleg 70-ekre. A legfelfuvalkodottabb pillanatunkban is azt mondjuk, hogy ez már 98, de ez csak így magunknak mélyen. Amikor azt mondom, hogy 7 üres faluban nincs ilyen, aki ezt ilyen jól megcsinálta, mint ahogy ezt én most. De akkor sem mondom azt, hogy na ez egy 100-as volt. Tehát azt mondom, biztos valami belecsúszott. Isten pedig az egészre azt mondja, hogy számára nem létezik ez a kategória a jóban. Hanem is, ha jóról beszélünk, és a Bibliát a kezünkbe vesszük, hogy egyáltalán elkezdünk Isten színe előtt élni, vagy gondolkodni, akkor tudnunk kell azt, hogy Isten azt gondolja erről a kérdésről, hogy a jó fogalma szétválaszthatatlan az ő személyétől. Tehát a jó fogalma az nem egy erkölcsi fogalom, hanem a jó fogalma az Isten személye és benne az erkölcs. Ha ezt megértjük mélyen a gyakorlati alkalmazásból, a hétköznapokban, akkor így legalábbis az én életemben Isten ezzel tönkretett egy olyan ambíciót, amire az életemet építettem. Tudat alatt. A test, a lényünk, a személyiségünk alapvetően ezekből az erőkből gazdálkodik, hogy nézzük meg, hogy mi van, nézzük meg, hogy mi hiányzik a célomhoz, és azt a valamit, ami hiányzik, azt kérjem el Istentől. De Isten ebben a tanításban azt mutatja, hogy alapvetően nem érdekli, hogy nekem mi van, alapvetően nem a hiányaimat szeretné betölteni, hanem alapvetően egy olyan életben szeretne vezetni, ahol a jó fogalmát és az értékes fogalmát újra tanulhatnám, és megérteném azt, hogy ezek nem teljesítmények, nem belőlem táplálkoznak, hanem egyedül Istenben van meg, és egyedül belőle táplálkozik. Amikor az ember Isten szemléli, vagy próbálunk róla fogalmakat alkotni, akkor értelemszerűen nagyon közel áll hozzánk az, hogy Isten tulajdonságait itt szétválasszuk. Ennek az egyik mutatója, ami azt hiszem mindannyian keresztül mentünk, és mindannyian ebbe tettünk már energiát, az az, amikor az Isten szentségéről, igazságáról és a kegyelemről gondolkodunk. Hol van ebben a kettőben az egyensúly? Hogyan teljesülhet valahol Istennek az igazsága, és hogyan teljesülhet valahol Istennek a kegyelme? Hol van ebben a kettőben az egyensúly, hogy hol kell nekem ezt a meccéspontot megtalálni, amikor róla gondolkodom? Különösen akkor, amikor egy-egy saját életemben egy konkrét esetről elgondolkodom, vagy valakinek az életéről elgondolkodom, vagy egy közösség életéről próbálok elgondolkodni, vagy akár egyházakról, így az ember gondolkodik, hogy mit vallanak, mit vallunk, hogy hol van az egyensúly az igazságban és a kegyelemben. Tehát, hogy hol marad meg Istennek a szentség és az igazsága úgy, hogy alkalmazhatom hozzá a kegyelmet, vagy fordítva, a lobogomra teszem Isten kegyelmét, és hol van az a pont, ahol már sérül az igazsága. Ugye az egyházban a Galata gyülekezet, vagy a Efézusi gyülekezet, ugye a Bibliában a levelekből lehet látni, hogy alapvetően ebben a két végletben gondolkodtak az egyház. Az egyik, aki elment a kegyelem felé, a másik, aki elment az igazság felé, és a mai keresztény egyházakban is ez megfigyelhető, hogy a hangsúlyrend, ahogy ezekre a dolgokról gondolkodnak, különböző. Vannak olyan gyülekezetek, ahol nagyon föl van emelve Isten szentsége és igazsága, és a kegyelem ez egy másodrendű, másodlagos, inkább így mondom, eszköz. Tehát rendben lehetünk kegyelmesek, ha az igazság nem sérül. Aztán van a másik oldala, azt mondjuk, hogy csak a kegyelem, és senkit nem érdekel az igazság, és egészen a végletekig el lehet ebbe menni. Ugye erre egy nagyon jó példa Amerika, ahol tényleg, ami a Földön létezik, ott minden van, és már kipróbáltak. Tehát ugye ez egy olyan ország, ahol 100 éve biztosan szabadon ki lehet próbálni bármit. Tehát, hogyha nem veszélyes a társadalom számára, akkor ott akármit is kipróbálsz nagyban. Tehát ott nagyon sok mindent kipróbáltak, aminek mi még csak a gondolataival barátkozunk itt Európában. És amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy ez a gondolkodás, ez a megközelítés az emberben, hogy Isten igazságáról és szentségéről, vagy egyáltalán a jónak a fogalmáról, ahogy gondolkodunk, bennünk van, a vérünkben van, a testünkben van, abban, hogy emberek vagyunk, az, hogy ezeket darabokra szedjük, ezeket a tulajdonságokat, és mi állítsuk föl azt az értékrendet, hogy melyiket mennyire tartjuk fontosnak. Mondok egy példát így erről, hogy ugye Istenről azt tudjuk, hogy mindenható, szent és tökéletes, ő a szeretet, ő az igazság, ő a kegyelem, ő lett nekünk, ugye Jézus Krisztus lett nekünk megigazulásul, váltságul, és sorolhatnám ezt a listát tovább. Az ige azt mondja róla, hogy ez Isten, és elmondja a tulajdonságait. Vagy a Szent Szellemről az ige tanít több helyen, de beszél a 7 isteni szellemről, ahol leírja a tulajdonságait az egy Szent Szellemnek, egy 7 részre szedve, de az egy és oszthatatlan. Leírja a tulajdonságait. Na, az ember azt csinálja, hogy mivel a véges agyával akar a végtelen Istenről képet alkotni, ezért fogjuk magunkat, és szépen ezeket a tulajdonságokat külön értelmezzük, és a tanításunk, tanítottságunknak, a hangsúlyrendünknek, a hitünknek megfelelően ezekben létrehozunk egy harmóniát, valamit, és azt mondom, hogy én ezt gondolom Istenről. Ha emlékeztek így az előadás sorozatban, egyszer volt, vagy többször is volt róla szó, hogy a pogány ember, amikor ott van a nagy pusztában minden nélkül, és fogalma nincs arról, hogy kicsoda az Isten, körülnéz, kinéz a fejéből, körülnéz, a szűk környezetét megismeri, aztán felnéz az égre, ugye, mert éjszaka nem mindig alszunk, akkor felnéz az égre, rájön, hogy nincs egyedül fű, mennyi minden van az égen, és elkezd gondolkodni. Aztán eltelik pár száz év, vagy x év, és abból, amit lát, abból alkot egy istenképet. És abszolút nem véletlen az, hogy egy-egy bolygóhoz, egy-egy csillaghoz hozzáfűzött valamit a megfigyelései során, és azt mondta, hogy ezt a tulajdonságát a teremtőnek, mert ők is valamit milyen módon felfogták, hogy itt azért természetfeletti dolgok vannak, hozzárendelte egy adott bolygóhoz vagy jelenséghez, és azt mondta, ugye kialakult ebből, hogy van akkor a jóságnak egy istene, a termékenységnek egy istene, a hadászatnak van egy isten, sorolhatnánk. Mert az ember ezen a módon tudja kezelni, hát így mondom, az erkölcsöt, vagy egyáltalán az életnek a legfontosabb dolgait, azon a módon tudja, hogy valahogy megfelelteti, külön választja ezeket a tulajdonságokat, és súlyozza. Hogy milyen vallások alakultak ki, az ezen a rendszeren múlott, és azon, hogy a súlyozás az, hogy nézett ki. De bennünk hívőkben is, egyszerűen csak azért, mert a Homo sapiens fajhoz tartozunk, megvan az, hogy ha én keretbe akarom zárni Istent, egyszerűen zárt rendszerbe akarom zárni, és azt akarom mondani, hogy ez Isten, tehát ebbe a hibába beleesek, ez magával hordozza azt, hogy tehát én azt mondom magamban, hogy én tudom, hogy ki ő, és le tudom írni, mint ahogy mondjuk leírták Zeuszt, vagy a többi istent leírták tetőtől talpig, ugye egy nagyon pontos leírás volt róla. Én ebben a hibába esek, hogy így leírom Istent, bezárom egy keretbe, rögtön jön a második hiba, az, hogy megismerem a tulajdonságait, szét fogom szedni, és egy önálló értelmezést adok neki egyszerűen azok az információk alapján, amit tudok róla. És ez így mondom, ez a test, a vérnek a törvénye, hogy bármiről is, de az Istenről is csak így tud véleményt alkotni, vagy ismeretet alkotni, hogy így analizál. Na most, amikor a kegyelemről és az igazságról beszélünk, ez az a legrázósabb pont a kereszténységben, ahol igazán tesztelve van az, hogy valójában hogy ismerjük Istent, mert ez a két olyan tulajdonság van, ami a leginkább őt jellemzi, hogy szent és igaz, a másik az, hogy kegyelemmel teljes. És amikor bűneink vannak, elbukunk, vagy főleg amikor másokét látjuk, akkor nagyon gyorsan ebben egyensúlyt kell magunkba teremteni, és ezt az Istenről alkotott véleményünk szerint tesszük. Amikor visszatérve az elejére, Jézus azt mondja, hogy nincsen más jó, egyedül az Isten, akkor ezzel azt tanítja, hogy a jó fogalma Isten személyéhez kötődik, tehát az nem egy erkölcsi dolog, hanem egy személyes dolog, és azon belül erkölcsi dolog, és tanít még egyet, az azt, hogy az Istennek a lénye, és ezzel együtt Jézus Krisztusnak a lénye sem nem felosztható. Ez azt jelenti, hogy nem lehet és tilos analizálni, részekre szedni, és ezen belül felállítani magunknak egy hangsúlyrendet, mert ahogy ezt megtesszük, elveszítjük a kapcsolat iránti igényünket. Isten azt mondja, hogy elsősorban gyere hozzám, legyél velem kapcsolatba, és ismerj meg, ezt tanítja, és nem azt mondja, hogy alkoss rólam véleményt, állíts fel egy istenképet, és hogyha kedved van, akkor időnként beszélgessünk. És ez azért nagyon fontos, mert ha ezt megértjük, akkor mindig friss tud maradni az Istenről való gondolkodásunk, a vele való kapcsolathoz való igény, egyszerűen azért, mert akár az igazság, akár a kegyelem, akár sok minden másnak a kérdése elválaszthatatlan az ő személyétől. Értető volt ez, amit így mondtam valamennyire? Azt gondolom, hogy mondok egy gyakorlati példát rá. Múlt héten elbuktam egy kérdésben. Oda mentem Istenhez, és megértettem azt, hogy annak ellenére, hogy az igazság mit mondana, megértettem a kegyelmet, és azt, hogy Isten megbocsátott. És több lett az életem, továbbit Isten fölemelt ebből a helyzetből. Ezen a héten pontosan ugyanebben a dologban mondjuk megint elbukok, és nem tudom azt, hogy nagyon kell vigyáznom erre az analízis típusú megközelítésre, akkor azt mondom, hogy oké, hát ez pont ugyanaz, mint ami a múlt héten volt, tudom, hogy Isten igazságai ez volt, a kegyelem ez volt, rendben megyek tovább, mert már tudom, hogy mi van, és nem okoz akkora traumát belül, mert már azt mondom, Isten hozzá van szokva, ez már a második. És azért oda megyek, és azt mondom, Uram, bocs, még egyszer az előfordult, de nem csinálok belőle különösebben ügyet, ugye ebből a kérdésből, mert már van benne tapasztalatom. És ha vegyük azt, hogy ez így gyűrűződik hétről hétre, évről évre, akkor kialakul bennem egy olyan, hogy oké, ha ezt csinálom, akkor ez a rutin, ezt kell tennem, és Isten gyakorlatilag az igén keresztül van egy ismeretemről, ezt nagyon jól kezeli. És ha megkérdezed engem, hogy tudsz így élni, hogy minden héten egyszer ebbe elesek, azt mondom, hogy Isten elég jól viseli. Én nem annyira, de hát ez van, én ilyen vagyok, ugye én ilyen vagyok, és hát ez így alakult. Mi az, ami megszűnt az életemben, és mi az, amivel szegényebb lettem? Hát a kapcsolat. Nem? Egy kapcsolat. Ez olyan, mint a kisfiam, amikor arra gyúr, vagy a lányom, ő már ebben profi, már nagyobb, hogy én úgyis megbocsátok. Tehát elköveti azt, nem bír ellenállni, el akarja azt a valamit követni, mert ugye mindennek ellen tud állni, kivéve a kísértésnek, és amikor már látja, hogy ő ezt meg akarja csinálni, akkor már azon agyal, hogy ez hogy tálalja nekem, és előveszi a legszebb mosolyát, beül az ölemmel, és van olyan dolgokat csinál, amit egyébként előtte sose, most nem konkrétan erre a példára gondoltam, és már tudom, hogy ez gyakorlatilag egy bűnvalláshoz közeledünk, csak egy másik módon, mert ő abból indul ki, hogy én úgyis megbocsátok, viszont esze ágában nincsen leszámolni a dolgával, hanem azt gondolja, hogy az életében kialakít egy olyan dolgot, amikor meg is csinálja, meg a kapcsolat is fönnmarad, és arra alapít, hogy ismer engem. Egy rossz értelme. Na most, hogy lezárjam ezt az egész gondolatot, csak ezt akartam így mondani, hogy ha elgondolkozol ezen, hogy a jó fogalma az Isten személyéhez kötődik, az egy személyes dolog, és az ő személyén belül egy erkölcsi kérdés, és nem lehet belőle erkölcsi kérdést csinálni úgy, hogy elválasztom Isten személyétől, és ezt komolyan vesszük, akkor gyakorlatilag az összes olyan törekvésünk, hogy én meg akarok Istennek felelni, hogy én teljesítményben akarok gondolkodni, hogy én egyensúlyba akarok lenni az autonóm életemben, ez a szelvény nem nyert. Tehát ez pályán se vagy, ahogy szoktátok mondani, ugye? Tehát még nem találtad meg a belépőt. És ha ezt tudjuk, akkor és tovább gondoljuk azt, hogy Isten mégiscsak kegyelmes, és ha átgondoljuk a bevégzett munkát, Isten hozzánk való hozzáállását, hogy semmilyen szinten nem az elváráson alapszik, akkor tudjuk ezt valamennyivel jobban kezelni. Tilos szétválasztani ezeket a dolgokat. Visszatérve egy gondolat elejéig, és utána be is fejezem a kereszténységre. Ugye a kereszténység súlyoz ebben a két dologban, főleg ebben a két dologban az igazság, szentség és a kegyelem tekintetében. És egy különös dolog van, hogyha te a helyeden vagy, és Istent megfelelő módon ismered, és a személyes kapcsolathoz és az ő lényéhez kötöd ezt a fogalmat, és azt mondod, hogy ez akkor is igaz, ha én még nem értem nagy mélységeiben, akkor is elfogadom, ha nem fogom föl, hogy ez mögött mi áll, mert Isten ezt mondta, és a helyeden vagy, és látsz más ember vagy más közösségek életét, tudod a helyén kezelni ezeket a torzulásokat, mert azt mondod, hogy tudsz érte imádkozni, nem kárhoztatod a másikat érte, nem ítéled el érte, tudsz érte imádkozni, tudsz egy jó megközelítésre az ilyen emberekhez fordulni, és tudod őket építeni. De ha te sem vagy a helyeden, hanem alapvetően egy rossz megközelítésben vagy, amikor hallod, vagy látod a másik ember életébe a torzulást, és az, hogy például itt mi vagy én beszélünk más egyházakról, akkor lehet, hogy azt gondolod, hogy fú, ezt a kárhoztatást, ez aztán nem semmi, amit itt ez előadott. Ha nem ismered a szívemet, vagy nem ismered a saját szívedet, vagy a megfelelő megközelítést, akkor nagyon könnyen félrehallhatjuk egymást. Tehát amit hallunk, azt mindig a saját értékrendünk szerint ítéljük meg. akármilyen furcsa. Lehet, hogy van egy értékrend, amit én jónak tartok, és szeretnék olyan lenni, ha nagy leszek, de ha nem vagyok az, akkor a saját értékrendem, a meglévő értékrendem szerint fogom megítélni azt, amit hallok. És csak ezt akartam ebből kihozni, hogy ennek sok-sok szétágazása következménye lehet ennek a típusú szétválasztásnak. És ami a jó hír benne, az az, hogy ahogy én ezt magamnak fordítom, hogy Istennek a kapcsolat velem mindennél többet ér. Tehát többet ér az igazságnál, mint fogalomnál, többet ér a kegyelemnél, mint fogalomnál, többet ér bárminél, mint fogalomnál. És ha elbukom, vagy hogyha látom, belátom magamban, hogy vannak hibák, vagy ilyen súlyozási dolgok bennem, akkor nem analizálni kell magammal azt, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, nem tudom én milyen vagyok, hanem azt mondom, hogy történt, ami történt, vagyok, aki vagyok, de az Isten engem egy kapcsolatra hív, és ebben merjek bátran oda menni. Sanyinak átadom a szót.
Egy nagyon-nagyon szép jó reggelt kívánok, sziasztok! Mindannyiatoknak örülök külön-külön. Ezt úgyse hiszitek el, de azért így van. Már megért eljönni, így van, így van. Mikor örültek neked utoljára? Te ma reggel, tudom meg. Tegnap este. De a személyes kapcsolatok azok egészen furcsa dolgok. Ámulatosak. Csodásak. Személyes kapcsolatban lenni valakivel. Ne adj Isten, közeli kapcsolatban lenni. A 16, lassan 17 éves nagyfiammal jöttünk ma reggel. Kicsit hosszabban, mint ahogy szerettünk volna, de hasznos volt. Beszélgettünk. Hát tudjátok ezt képzelni? Ez maga a győzelem! Hányatoknak van 17 éves fia? Van, oké. Okay. Szoktatok beszélgetni? Nem mindig egyszerű, úgy értem, tudod? Az élet rohan. De most beszélgettünk is komoly dolgokról. Mély dolgokról, olyanokról, amelyekről most nem szabad beszélnem. El se árulható, nem vagytok elég érettek hozzá, hogy ezt halljátok. Úgyhogy csak nagyon jól indult a mai reggel, és igazából kapcsolatokról beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy vannak alapvető tévedéseink, alapvető félreértéseink arról, hogy hogyan kellene az életnek működnie. És ez az alapvető tévedés. Most néhányan bologattok, néhányan tűnötök, hogy miről beszél ez a fickó. Oké, ez annyira alapvető, hogy nem is tudsz róla, hogy tévedtél. Hogy ez a szép benne. Tehát élsz egy módon, azt hiszed, hogy minden sinem van, és persze minden sinem van. Most nem is akarok ijeszgetni. Csak az élet másról szól, mint amit tanítottak nekünk. És teljesen másról. Úgy értem, tudod, épp tegnap örültél, hogy végre nem sokára odaérsz. És tudod, volt az út mellett egy farat, egy kis tábla, rossz irányba mész, tudod. Nagyon rossz érzés, nagyon furcsa érzés. És a legtöbbször nem kis tábla figyelmeztet minket arra, hogy rossz felé megyünk, hanem egy jelenség, amit úgy hívunk, hogy frusztráció. Hamis elvárásokból következő csalódás. Hamis elvárásokból következő csalódás, feloldhatatlan csalódás, elkeserítő csalódás. Ismertek a szót? Keserűség? Keserűség. Amikor a lélek megkeményszik, megtörik, feladja már, azt mondja, hogy belekeveredtem egy labirintusba, amiből nincs kiút, és kezdek elfordulni, kezdek ellenségessé válni, kezdek destruktívá válni. Inkább szétrugdosom a homokvárat, csak ne kelljen tovább építeni. Frusztráció, így hívják. De az oka nem az, hogy mindenki rossz, csak te vagy jó, hanem az oka az, hogy félreértetted az életet. És ez nem a te hibád, ne jöjjön félre, mind félreértettük. Én is félreértettem. És olyan mélyen, olyan alapvetően értettem félre, hogy miután megmondod nekem, hogy hol tévedtem, és én azt mondom, tényleg igazad van, ugyanúgy élek tovább, mint eddig. Miért? Mert olyan alapvetően és mélyen beleivódott a lelkembe, annyira elköteleztem magam, annyira összeházasodtam a tévedésemmel, hogy egy értelmes felismerés, a megvilágosodás egy pillanata nem söpri le az elmúlt 40 évet. Oké? Erről fogunk ma beszélni. Jó ez? Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai közösséget. Hálásak vagyunk Antiért, Köszönjük a bevezetőt, a tanítást, amit kapunk tőled rajta keresztül. Hálásak vagyunk Kaut Gyuriért. Ó, kérünk Jézus, áld meg a Gyurit. Megműtötték, ha minden igaz, tegnap. Kérünk, hogy használj minden pillanatot az életében a jóra, a te dicsőségedet leplezd le előtte, és mindazok körül, akik körülötte vannak. Használd a jóra mindezt az ő életében, és aztán a miénkben is. Nagyon hálásak vagyunk neked, Gyuriért. Sacit áld meg, a feleségét. És nekünk pedig adj egy kijelentést ma reggel. Beszélj hozzánk. Bánj velünk. Tudjuk, hogy szeretsz minket, úgyhogy nem kell félned. Nem is fogsz valószínűleg, de nekünk nem kell félnünk, hogy milyen kezekkel fogsz hozzánk nyúlni. Csak nyúlj hozzánk bátran. Tedd meg, amit kell. A te szeretetedben. Amen. Oké. A téma, amit folytatni fogok, az a szeretet félreértése. És arról beszéltünk legutóbb, hogy az egyik alapvető tévedés az életünkben a szeretet félreértelmezése. A Biblia egyik központi gondolata, sőt, a központi gondolata, a nagy parancsolat, hogy az, hogy szeresd a te uradat és Istenedet, és aztán fele barátodat, mint te magadat. Ez az első és a második nagy parancsolat. Az emberi élet, a lét e körül forog, a szeretet körül. Azt mondja az írás János levelében, hogy Isten maga a szeretet. És ha ez így van, akkor ez az egyik központi gondolat. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy mi emberek a kapcsolatainkban e körül forgunk, a szeretet körül, ugye? Férfi és nő, szerelmesek, ami mondjuk azt, hogy akkor egy turbózott változata a szeretetnek, ami aztán az alapja kéne, hogy legyen a kapcsolatnak. Szülő, gyerek, barát, barát, munkatárs, munkatárs, a szeretetnek kellene mindent összefognia és összetartania. És azt gondolom, hogy ha ez így van, akkor ha én lennék az ördög, akkor a legalapvetőbb támadást a te megértésedben a szeretet ellen indítanám. Megpróbálnám elérni, hogy azt, ami az életed egyik központi kategóriája, azt te félreértsd. Hogy azzal kapcsolatban neked hamis elvárásaid legyenek. Erről beszéltünk legutóbb. És az ördög módszere nem az, hogy valamit, ami elvehetetlen, megpróbál mégiscsak elvenni, hanem mert maga is tudja, hogy elvehetetlen, azaz nem tudja a szeretetet elvenni tőled, ezért hozzátesz valamit. És ilyen módon torzítja el és rontja meg. Erről beszéltünk legutóbb, hogy a mód, ahogy az ördög megrontotta a szeretet fogalmát, a szeretet megértését bennünk, az, hogy hozzátette a boldogság fogalmát. Azt mondta, hogy a szeretet egyenlő boldogság. Mondom pontosan. Ha téged szeretnek, akkor téged boldoggá tesznek. Ha te igazán szeretve vagy, akkor boldognak kell lenned. Ha te szeretsz valakit, boldoggá kell tenned. Az, akit te szeretsz, az boldog kell, hogy legyen. Ezen a ponton meg kell, hogy állj, és azt kell, hogy mondj, Sanyi, állj! Mit jelent az, hogy boldogság? Fogalmam nincs róla. Igazad van, tényleg nincs. A boldogságnak két definíciója van. Az egyiket fogom most elmondani, a másikat kicsit később. A világi definícióval kezdem, oké? Mit ért a boldogság alatt a legtöbb ember? És lehet, hogy te mást értesz alatta, de ez a definíció közel fog állni ahhoz a valósághoz, ami majdnem mindenkire érvényes. És aztán lesz egy isteni, egy biblikus definíciója a boldogságnak, amely helyén való és rendjén való, és amelyet áhítunk, és amelyre törekszünk is. Oké. Boldognak lenni azt jelenti, a régi bűnös természetem, a régi emberem, az Istent nem ismerő, önző, világi emberem számára, hogy anélkül, hogy bármilyen belső tartást, belső önfegyelmet kellene gyakorolnom, egyedül a körülményekre nézve örömben és egyfajta teljességben élek. A boldogság az, amikor a körülményeim úgy alakulnak, hogy én azokban jól érezzem magam. Ez a boldogság. Az élet egy függés a körülményeimtől, ezeknek nyilván több köre van, a belső körülményeim, a saját lelkem üzenete felém, a hozzám közel álló emberek, a társadalom, amely körülvesz engem, de a lényeg az, hogy a boldogság arról szól, hogy én, aki tényleg vagyok, nézek kifelé a világra, és amit látok, az szolgál engem, az teljesíti a kéréseimet, vágyaimat, az jó érzésekkel tölt el, és én ilyen módon erőlködés nélkül, mindenfajta önfegyelem nélkül, mindenfajta tartás, jellem vagy gerinc nélkül, mindenfajta értékek felé való elkötelezettség nélkül csak úgy boldog vagyok, simogass és dorombolni fogok. Simogass, simogass és dorombolni fogok. Gyűlöllek, hogy nem simogatsz, mert dorombolni szeretnék. Te tehetsz róla, hogy nem dorombolok. Te tetted tönkre az életemet, mert nem érzem most már jól magam, pedig simogathatnál, és én akkor dorombolnék. Oké? Okay? Jó képlet? Szeretnél a barátom lenni? Gyere hozzám közelebb. És ha simogatsz, dorombolni fogok. De jaj neked, hogyha nem. Oké, okay, boldogság. Boldogság. A körülményekből jövő jó érzés. És ennek a közepe, szerintetek mi ennek a közepe? Nem tudom, ez a kérdés egyáltalán jól van-e megfogalmazva, de hogy? Én! Tökéletes! Az, hogy jól hallottam? Önzés! Önzés! Hogy értem? Igaz? Andi tudja, hogy kell. Önzés? Hát ti nem. Ti aranyos keresztények vagytok. A vallásotok is előírja, hogy önzetlenek legyetek. Ti már olyan régen hallgatjátok az üzeneteket, olvassátok a Bibliát, és jártok ilyen találkozókra, meg még bibliaiskolába is, hogy ti már túl vagytok ezen. Ti már nem vagytok önzőek. De ott kint azok az emberek. Azok, igen. Olyan mélyen elköteleztük magunkat önmagunk felé, hogy már nem is tudjuk kibogózni, már alig vesszük észre, hogy igazából bármit gondolunk, bármit teszünk, többnyire a motivációnk az én vagyok. Neked is. Nem tudom, hány év kereszténység után. A régi bűnös természet, az a részed, amely sose fog elmúlni, amelyet csak megtagadni tudsz, egy jellemes, egy kemény, egy fájdalmas döntéssel, és valami mást választani helyette, az mindig is önző marad. És az egyik csúnya dolog, amit eközben teszünk, az, hogy azt gondoljuk, hogy ez így rendben van. A világnak körülöttem kell forognia. És persze, mert megvan a magam kultúrája, ezt úgy intézem, hogy jól nézzen ki. Oké? Okay? Tehát mindig meg tudom ideologizálni valahogy, vagy a Bibliával, vagy csak úgy, vagy mert én ilyen vagyok, és fogadd el, mindegy, de megideologizálom. A másik pedig az, amikor nem is tudok róla, csak egyszerűen élem. Nem is tudok róla. Úgyhogy azt mondtuk, hogy ez a csalás, amit az ördög véghez vitt, tönkreteszi az életünket. Tönkreteszi három szinten. Az első szint, ahol tönkreteszi, az az Istennel való kapcsolatunk. Miért? Mert ha ezt a képet én elhiszem és valósnak tartom, akkor ezt a képet rávetítem Istenre. Azaz, ha Isten szeret engem, akkor boldoggá kell, hogy tegyen. Hányan haragudtatok már egy kicsit Istenre azért, mert nem úgy alakította a körülményeket, ahogy szerintetek kellett volna. Én haragudtam rá, oké? Okay? De mondjuk azt, hogy kevésbé érett keresztények tömegével élnek frusztrációban, mert Isten rosszul bánik velük. Oké? Okay? Mi ennek a gyökere? Az az elképzelés, hogy Istennek úgy kellene alakítani a körülményeket, ahogyan azt az ő lelke kívánja, hogy ő aztán abban erőlködés nélkül jól érezhesse magát, azaz boldog lehessen. De várjál, a te lelked elképzeléseinek mi köze van a jó döntésekhez, a valósághoz, egy hosszú távú tervhez, egy nagy képhez, az igazi értékekhez? Ugye, értem, ha a kislányomat próbálnám boldoggá tenni, akkor egész nap csokival kéne tömnöm, és valószínűleg 4-5 nyalóka lenne egy időpillanatban a szájában. És csak azért vennék ki, mert közben nem tud beszélni, mert hogy egész nap beszél. Oké? És... Oké, tehát egy nagyon furcsa világban élnénk, ha én boldoggá kellene, hogy tegyem, a lányomat pedig nagyon szeretem. Nem tudom, értitek-e? Ha ő elhiszi, hogy apa nem szereti, mert apa nem alakítja az ő kénye kedve szerint a körülményeket, akkor ő megkeseredhet velem szemben. Nem tudom, értitek-e? Mi ezt megtesszük Istennel. Aztán a második szint, ahol ez megtörténik, az a házasság. A férfi gondolhatja azt, hogy boldoggá kell tennie a feleségét. Erről fogunk még beszélni. És ebben a törekvésében egy csomó olyan feladatot vesz magára, amely nem az ő hatásköre, és amelyet véghez vinni lehetetlen. Lányok, hölgyek, asszonyok, titeket kérdezlek, mitől szoktatok boldogtalanok lenni? Hát néha csak attól, hogy úgy ébredtél. És te magad se tudod. Hogyan tudná a férjed ezt megszüntetni? De muszáj neki, ha szeret. Neked boldognak kell lenned? Micsoda frusztráció. Oké, tehát ez egy őrület. Lehet, hogy ez működhet fordítva is. Én hallom néha a feleségemtől, hogy ő magára veszi, ha nekem rossz napom van. Bregyós vagyok, ez egy nagyon fontos szó. Ennek egy mély definíciója van. Tehát egyszerűen csak bregyós vagyok. És ha nem mondom neki, hogy drágám, minden rendben van, rossz napom van ma, de nagyon szeretlek, és túl leszünk ezen, vagy én nem sokára túl, akkor ugye lazi. De ha ezt nem mondom neki, akkor ő depressziós lesz attól, hogy én boldogtalan vagyok. Valószínűleg ő is azt gondolja, hogy ő a felelős érte. Az ő lelkében is valahol él ez az elképzelés, hogy ő tartozik nekem azzal, hogy boldoggá tegyem. Vagy mondjuk azt, hogy Isten dolgozik az életedben. Lehet, hogy össze akar törni. Hogy akarhatna ilyet? Hát úgy, ahogy én össze akarom törni például a fiamat, a Benjamint, aki most 1 éves. Hogy akarom összetörni? Úgy, hogy aludjon éjszaka. Még van egy jó közbenjárója, egy messiása a feleségem, még védi, de nem sokára a kezeim közé kapadintom. És Benjaminra új nap virrad. Egy új világban fog felébredni egy szép éjszaka, ahol apa már nem veszi ki az ágyból. És ő addig üvölthet, ameddig csak akar. És Benjamin 1-2 héten belül érteni fogja, hogy éjszaka aludni kell. És a felébredés csak azzal jár, hogy ébren van. És nem azzal, hogy az egész család ugrik, és megpróbálja boldoggá tenni. Na most mi van, hogyha a házastársadon Isten épp ezt a munkát végzi valamilyen felnőttesebb szinten? És épp nagyon is boldogtalanná, nem akarja, hanem kell tennie. És közben te megnézed, és próbálsz ellene dolgozni ennek a folyamatnak teljes erővel, hogy a kötelességedet, a szeretet parancsát teljesítsd. Mekkora frusztráció lesz ebből, mekkora rombolás lesz ebből. És aztán a harmadik szint a szülő és a gyerek kapcsolat. Anyák? Hányan próbáltátok már boldoggá tenni a gyereketeket? Hányatoknak volt már mély, szívig ható lelkiismeret furdalása, mert a gyerek boldogtalan volt? Apáknak szokott ilyen lenni, apáknak kevésbé. Nem, de értitek a képet? Egy őrület. És azt mondjuk, de hát ez így működik, hát így kell lennie. Hát Isten is azt mondta, hogy szeretet, ha nem szeretek, ha kiderül, hogy nem szeretek, akkor semmi vagyok. Úgyhogy szeretnem kell, de mindeközben egy teljesen hamis képet követek. Egy teljesen hamis elvárást próbálok teljesíteni. És ezt kezdtük el megnézni, hogy mi a szeretet és mi nem az. És 1 Korintus 13-at kezdtük végignézni. Emlékeztek még? És ott folytassuk, ahol abba hagytuk, jó? 1 Korintus 13. Negyedik vers. A szeretet türelmes. Oké, ezt már beszéltük. A türelem az azt jelenti, hogy boldoggá teszlek. Tehát te ideges vagy, boldogtalan vagy, és én türelmes vagyok. Akkor ez azt jelenti, hogy én megszüntetem a te boldogtalanságodat? Nem, ez azt jelenti, hogy elszenvedem, hogy kivárom. Hogy anélkül, hogy kinyírnálak, vagy bármilyen destruktív reakcióval jelentkeznék, türelmes vagyok. Elszenvedem azt, ami van. Időben és minőségben. Hol van ebben az, hogy változtatnom kell a körülményeken? Hol van ebben az, hogy meg kell szűnnie annak a dolognak, amivel szemben én türelmes vagyok? Benne van? Nincs benne. Szeretet türelmes, ez az első. A második jóságos. Erről beszéltünk, ha Isten tudna tenni valami jót, de nem tenni, a bűne lenne az neki. Azaz, amit Isten tesz, az jó. De a jó definíciója, ahogy Anti is mondta, elválaszthatatlan Isten személyétől és a végső igazságtól. Eltörni a lábadat jó vagy rossz? Kis körben nézve értelmezhetetlen. Rossz, mert fáj. Nagy körben nézve lehet, hogy jó. Mert, megtanultál valamit a kórházban, ami megváltoztatja az életedet, és egy olyan vágányra állít, amiért örökre hálás leszel. És a törött lábat már 2 hónap múlva nem is emlékszel rá, hogy valaha volt olyan. Mi a jó és mi a rossz, csak Isten nézőpontjából dönthető el, a szeretet jóságos, a szeretet jót tesz. De a jóság, mint olyan, az igazság nélkül csak szentimentalitás. Ugyanígy, mint a szeretet, igazság nélkül csak szentimentalitás. És ez bűn lenne. Úgyhogy a szeretet jóságos. Megint erről beszéltünk már a legutóbb, kicsit itt gyorsabban megyek. Mindig elvesztem a sort. Hol van 4. Igen. A szeretet nem irigykedik, erről is beszéltünk. A feleségemnek van egy hobbija. Nagyon érdekes hobbi. Viszonylag sokat foglalkozik most vele. És nem velem. De a szeretet nem irigykedik. A szeretet örül a másik örömének. És nyilván van egy pont, ahol valaki rabjává válik valaminek. Ugye, mondjuk szeretek motocrossozni, és naponta 2-szer megyek. Reggel 8-tól délig, és 1-től este 8-ig. És minden nap. De nem vagyok a rabja. Csak üvöltök a feleségemmel, hogyha azt mondja, hogy el kell menni bevásárolni. Oké, tehát van egy pont, ahol valaminek a rabjává válok, ahol valami már nem jó, és akkor azzal annak nem örülök. De amúgy a másik örömének, a másik őrá nem káros, senkire nem káros, tehát nem bűnös, örömének örülök. Nem irigykedem. Nem kívánom el tőle. Nem akarom őt megfosztani valamitől, hogy én nyereséghez jussak. Ugye, mert az irigység az arról szól, hogy nekem nincs, neki van. Fordítva legyen. Neki ne legyen, és nekem legyen. Igaz? A szeretet nem irigykedik. De ebben hol van az, hogy én őt boldoggá teszem? Hol van az, hogy én változtatok az ő körülményein, hogy nincs benne? És persze nézzük ezt mindig ezzel a 3 szemmel. Isten nem irigykedik. Én megyek motocrossozni, és ő meg ad nekem lottóötöst. Mert nem irigykedik. Nem. Csak nem bánja, ha megyek crossozni. Esetleg megkérdez, hogy elvinném-e magammal. Mondom, hogy igen. És akkor együtt megyünk, sokkal jobb. De ő nem irigykedik. Ő jóságos. Ő türelmes. Oké? Ez egy megengedő kapcsolat sokkal inkább. Érzitek, hogy ebben nem a belenyúlás, az uralás van, hanem a tisztelet. A törődés, a tisztelet törődés, de a megengedés. Szabadság van benne. Azt mondja, hogy a szeretet nem kérkedik. A kérkedés az mit jelent? Dicsekvés, ugye? Dicsekvés. Ezt jelenti? Jelent még valamit? A szeretet nem dicsekszik. A szeretet nem kérkedik. Oké? Encsi szeret engem, és sokkal ügyesebben főz, mint én. Úgy értem, nem lehet egy napon említeni. De ő nem dicsekszik ezzel velem szemben, ugye? Tehát nem érezteti velem, hogy én kevesebb vagyok, mint ő. Nem dicsekszik. Nem emeli magát azzal, amilyen van, tudása, tapasztalata fölém. De hol van ebben az, hogy boldoggá tesz engem? Ebben inkább az van, hogy szándékosan nem tesz boldogtalanná. Nem bánt. De nem nincs benne annak a rabszolgának a kötelezettsége, akinek az életét olyan tettekkel kell megtölteni, amelyek a másik kénye kedve szerint zajlanak. Nem fuvalkodik fel. A felfuvalkodás szerintem egy érzelmi megbántódáson alapuló sértődés, igaz? Ez lehet a felfuvalkodottság? Felfuvalkodni. Ha miért mondasz nekem ilyet? Ha mi az, hogy nem? Ha azt mondom, hogy az, akkor az... Ha miért mondod? Vagy mit jelenthet még? Büszkeséget jelent? Dőfösséget? Felfuvalkodás? Lehet ezt definiálni, meg kéne nézni az eredetiben, nem tettem meg, úgyhogy itt vagyunk, melyik szót használja a görög. Bármelyiket is jelenti, oké? Okay? Hol van benne az, hogy a másik ért teszek? Ha nem fuvalkodik fel, az azt jelenti megint, hogy nem teszek rosszat neki. A felfuvalkodás akár büszkeségről szól, lenézésről, akár az érzelmi reakcióról, a puffogásról, mert nem az történt velem, amit szerettem volna, ennek a hiányát jelenti. Nem foglak bántani egy ilyen módon. De nincs benne az, hogy ma reggel azzal ébredtél, hogy, és én azt teljesítem, hogy jól érezd magad. Nincs benne a boldoggá tétel, a körülmények szád íze szerint alakításának a kényszere, hanem egy felelősség van benne, amit szabad akarattal bíró emberként bírok a másik felé, ahol ő ugyanolyan értékes, mint én, és ahol tisztában vagyok vele, hogy az én tetteimnek lehet negatív és pozitív következménye az ő életében. De ahol igazából ilyen függő kapcsolatban nem vagyunk egymással. Ebben a függő kapcsolatban Istennel vagyunk. Isten uralja a körülményeket. Isten uralja az életet. Isten az igazság forrása. Jó, és megyek most egy bizonyos él felé, ki fogjuk ezt egyensúlyozni, jó? Tehát a szeretet nagyon sok gyengédséggel, nagyon sok spontán jótettel van tele. A szeretet megadja a másiknak a szíve kérését, de nem elvárás alapján, hanem kegyelemből, meg nem érdemelt ajándékként. Óriási különbség van. Mert ahogy én most ezt így mondom, akkor az úgy néz ki, hogy a szeretet az, amilyen rideg, nézem szemtelenül, ülök ott a sarokban, azt nem bántom. Szeretem. Nem, de csak értsd meg, hogy a ló másik oldalára estünk, és ahhoz, hogy egyáltalán látni kezdjük, hogy hol vagyunk, egy picit most kiegyensúlyozatlanul fogunk ezen végigmenni. Szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan. Ez talán leginkább érthető. Nem tesz olyat, ami a másikat bántja. És itt ennek a definíciója egyéni, ugye, mert a másikra néz. Mi az, ami bántó? Hát mi az, ami neked bántó? Hozzád igazítom magam ilyen szinten. De azt gondolom, hogy a tetteknek ez a köre rám vonatkozik. Tehát nem arra, hogy minden nap, mit tudom én, a tőlem független körülményeket alakítom, magamat alakítom, hogy én ne viselkedjek bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Látjátok-e ezekben a boldoggá tétel kényszerét? Kérdezem. Ezekben nincs ott. Nincs ott. Én azt gondolom, hogy egy kapcsolatban csodás, ha valaki nem viselkedik bántóan. Bárcsak sose viselkednék bántóan. Bárcsak azt mondaná a feleségem, vagy a gyerekeim, hogy apa nem viselkedik bántóan. Oké? Okay? Bár nyilván ebben, ha ő elkötelezte magát a boldogság iránt, akkor bántónak tűnhet az, hogy én ezt nem teljesítem. De azt gondolom, hogy a szeretet tud úgy fegyelmezni, tud úgy kijavítani, tud úgy akár idézőbetéve keménynek lenni, hogy közben nem viselkedik bántóan. Hányan éltétek már át, hogy Isten kijavított titeket? Mélyen és alapvetően. Bántó volt? Nem bántó. Nem tudom, hogy csinálja. És valahogy zseniális. Valahogy olyan módon mellétszegődik, ad, vigyáz rád, és közben úgy megmondja, hogy égnek áll a hajad, de az egész egy pozitív élmény volt. Ő nem, a szeretet nem viselkedik bántóan. És semmi nem lett úgy, ahogy én akartam. Épp most mondta el, hogy minden másképp lesz, ahogy én akarom. És épp most tudtam meg, hogy olyan módon, ahogy gondoltam, nem leszek boldog. De minden rendben van. Isten nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Tudom, amikor ránézek, hogy nem egy eszköz vagyok a kezében, valamiféle önző cél elérésében, ahol én csak egy statisztika vagyok, vagy én csak egy eszköz vagyok. Nem a maga hasznát keresi, a szeretet a másikra néz. És nagyon érdekes, hogy talán ha ez az egyik magja a szeretetnek, akkor a boldogság iránti elkötelezettség mind a két irányba pont ezt lehetetleníti el. Mert a boldogság az engem tesz a középpontba. Vagy úgy, hogy nekem kell boldognak lennem, vagy nekem kell boldoggá tennem. Mindenképpen én vagyok a főszereplő. Mindenképpen a magam hasznát keresem. Vagy úgy, hogy győzedelmeskedem ebben a misszióban, ahol boldoggá teszek mindenkit magam körül, és aztán felfuvalkodom, ha ebben az értelemben használjuk, és azt mondom, hogy hé, én szerető ember vagyok. Vagy elvárom tőled, hogy boldoggá tegyél engem, és örülök vagy frusztrált vagyok attól függően, hogy neked mennyire sikerül. És adósom vagy, mindig adósom vagy. Ha hozzám jössz, mindig tudhatod, hogy adósságot fizetsz, vagy elmaradsz vele. Nem vagy velem egy szabad kapcsolatban, mert várok tőled. Keresem a magam hasznát. Van egy rendszerem, ahol nekem haszonhoz kell jutnom. És erről szól a kapcsolatunk. Szeretnél a barátom lenni? Nem, aranyosak vagytok. Legalább hazudhattatok volna. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet nem magával törődik. Csí, úgy értem. Ez nagyon nehéz. Ez annyira a zsigereinkben van, hogy ne így legyen. Nem gerjed haragra. Oké, a harag egy nagyon érdekes dolog. Király! Ezt férfiak, ezt kell értsétek, ez ránk, rólunk szól. Á, lányokról is, de ez nekünk szól. Oké, a harag az igazság érzett sérüléséből fakadó indulat. Oké? A harag az, amikor úgy érzem, hogy méltánytalanul, méltatlanul történt valami. Én valószínűleg jelentős energiát tettem valamibe. Oké? Valami mellett vagy érzelmileg, vagy igazság, egy önigazság alapján elköteleztem magam. Ennek így kell lennie. És ilyen módon, oké, tehát nem történhet meg az, hogy tudom én, a feleségemmel senki nem beszélhet így. Vagy velem nem teheted meg azt, hogy. Vagy annyi mindent tettem érted, hogy tehetted most ezt velem. Valamiben nagyon nagy energia van, amely energia befektetése jogos volt. A dolog igaz. Az igazság az én pártomon van, és én az igazság harcosa voltam valamiben, és ez az igazság a befektetett energia ellen, és a jogossága ellen sérül. És mi jön? Egy érzelmi, többnyire egy érzelmi reakció az emberi haragnál. Isten haragja másképp néz ki. Isten haragja egy az igazságot helyreállító indulat, amely csak egyszerűen intenzív, de ugyanúgy szeretetben zajlik. Jézus megfonja az ostort, nem tudom hány óráig tart egy ostort megfonni, és utána higgadtan, de aztán nagy indulattal, de nem ellenőrizetlen reakcióban, hanem nagy üzenettel, erős hangon megteszi, ami helyes. Kiűzi a pénzváltókat, a kereskedőket a templomból. Okay, az ember haragja másképp néz ki. Az én önigazságom, és itt ez a lényeg, hogy nem Isten igazsága, nem egy objektív vélemény higgadt kezelése, hanem az én önigazságom sérüléséből fakadó indulat, érzelem. Nagyon erős tud lenni. Elborítja az embert, és egy másik világba lépünk át. Mi a lényege? Mi a gyökere? Én vagyok. Az én világom sérült, az én rendszerem sérült, az ember haragjának a központjában az én van. És azt mondja, hogy a szeretet nem gerjed haragja. Miért nem? Mert nem ő van a központban. Ő nem tud sérülni azáltal, hogy mi történik körülötte, hisz ő egy objektív mércét követ Istent. Nem a maga világát uralja, vagy csúszik ki a kezéből. Nem az ő világa ellen sértenek emberek, hanem Isten világa ellen. És Isten nem rezdül meg attól, hogy meglökik. Rendben van. Nem gerjed haragra. De az nem azt jelenti, hogy önuralommal ér. Szóltam a fogomat, és előbb törik ki egy darab belőle, mint hogy haragja gerjednék, mert én jó keresztény vagyok. Hanem a harag a gyökerében kezelődik. És a régi bűnös természetem mindig képes rá. De az új emberem egy másik világban él, és nem is érti azt az indulatot. És a legtöbbünknél ez úgy történik, hogy eldurrant az agyam, lelőttem három embert az utcán, jó, bocsánat, nem. Ez egy őrület most. Bekapcsoltam a rádiót idefelé jövet. És volt egy műsor, ahol arról beszéltek, hogy mit csinálnál, ha nem lenne következménye. És mindenki lelőtte volna az embereket az utcán. Ez hihetetlen. Jó. Velünk keresztényekkel ez lehetőleg úgy történt, remélhetőleg úgy történne, hogy miután esetleg elvesztettük az önuralmunkat, utána helyreállunk, és értetlenül nézzük a dolgot. Hogy történhetett ez meg? Én ezzel nem értek egyet. Valami olyasmit tettem, amit abból a nézőpontból, ahol igazán élek, Isten nézőpontjának az oldalán, az új emberben, ott sose tettem volna meg. Vétkeztem, bocsáss meg, Uram. Oké, helyreállok. A régi emberem az mindig képes lesz a szeretet ellentétjére. Úgyhogy nem gerjed haradra, nem rója fel a rosszat. Oké. Hányan emlékeztek a szeretteitek vétkeire? Én emlékszem rá. Olyan listán van, Encsi féli és rettegi. Nem viccelek. Oké, a nem rója fel a rosszat, szerintem a megbocsájtásban gyökerezik. A szeretet szól-e arról, hogy a másik nem tesz rosszat? Nem. A másik rosszat tesz. A nem rója fel, ez a kulcs. A nem rója fel a megbocsájtás alapja. A nem rója fel jelenti azt, hogy elengedem a másiknak a tartozását. Elfelejtem azonnal, nem, hát nem vagyok mongoloid, hát emlékszem rá, de nem rovom föl. De hát ez nehéz, hát akárhelyszer eszembe jut, görcsbe rándul az öklöm, és ütnék. Igen, de a szeretet az nem egy érzés, a szeretet az egy döntés. A szeretet az én káromon képviselt helyes viszonyulás. A szeretet arról szól, hogy újra meg újra, amikor eszembe jut, és ökölbe szorul a kezem, a rossz miatt, amire emlékszem, úgy döntök, hogy nem rovom föl neki. Újra meg újra elengedem. Tartozik 1 millióval, elengedem neki. Másnap reggel fölébredek, tartozik 1 millióval. Elengedem neki. Nem rovom föl, elengedem. Elengedem a torkát. Úgy értem, folytogatom, és elengedem. Aztán azon veszem észre magam, hogy megint folytogatom, és megint elengedem. Rossz keresztény vagy, mert folytogatod. Nem, rossz keresztény vagy, mert nem engeded el. És nem vagy rossz keresztény, nincs olyan, hogy jó vagy rossz keresztény. Minden keresztény rossz. Isten jó egyedül. Komolyan, hát ezt is hittétek? Ne viccelj. Hát annyira gáz vagy, hogy... Mint én. Hát ha csak annyira vagy gáz, mint én, akkor teljesen bajban vagy. Ne legyenek hamis reményeid. De Isten szeret. És ez a szeretet ott van benned. Ugye az elején olvastuk, ha a szeretet nincsen benned. De nem azt mondja, te nem szeretsz, nem tudsz szeretni. Te egy önző kis kiálló fogú kis önző kis lény vagy. Nem tudsz, nincs ott benned. Istenben van ott, de Isten ott van benned. És hogyha egyetértesz, ha hiszel, és erről mindjárt fogunk beszélni, ha hiszel, ha hagyod, ha újra ezt választod, akkor a szeretet elkezd benned működni. Ott van benned, és kifejeződik. És élsz egy új életet. De nem úgy, hogy egy napon könnyebb leszel, mint a levegő, és állandóan lebegsz, hanem úgy, hogy állandóan kapaszkodsz a léggömbbe. Azaz mit jelent ez? Újra meg újra döntesz, újra meg újra választasz a saját reakcióddal szemben Istent. És aztán remélhetőleg az ő reakciói fejeződnek ki. A szeretet az ő. És a szeretet nem rója fel a rosszat. És azt gondolom, ha ezt elég sokáig teszed, akkor egy ponton elvész a súlya. Egy ponton a lelked megszokja. Tartozik 1 millióval. Dehogy is tartozik. Elengedtem már neki. Az a pénz már nem létezik. És aztán ránézel még egy évvel később, és eszedbe se jut a millió. És még egy évvel később, ha ő mondja neked, hogy figyelj, összeszedtem a pénzt, tartoztam neked egy millióval. Mondod, hogy mivel? Dehogy is. Felejtsd el. Ez már régen elmúlt. Ne add oda. Nem kell. Rendben van. Tudod ezzel kezdeni? Ez most nem egy felszólítás volt, hogy kér kölcsön, bírt ki 5 évig, és aztán el kell, hogy engedje. Nem, nem. Csak azt mondom, hogy a megbocsájtás el tud juttatni oda is, hogy felépül ez az új valóság. De a kérdésem az ez, hogy tudod-e itt kezdeni? Nem tudod, lehetetlen. És azt mondod, nem tudok megbocsájtani, és közben arra gondolsz, hogy nem tudom elfelejteni. Hát persze, hogy nem tudod. Isten azért adott agyat, hogy ne felejtsd el. De úgy dönthetsz, hogy nem robod föl neki. De az olyan nehéz, azt mindig meg kell csinálni, újra meg újra, az mindig jönnek az érzelmek, mindig újra kell gondolni, mindig el kell dönteni, hogy most megfojtom-e vagy sem, és olyan jól esne folytogatni. Jó, és ez vicces, amikor tartoznak, mert ez kevesünkkel történik meg, de mi van a gyerekeddel, aki halálra zirkál? Mi van a férjeddel, aki nem adja meg neked, amire vágysz? Mi van a feleségeddel, aki nem adja meg neked, amire vágysz? Mi van azokkal, akik naponta tesznek rosszat veled, kicsiben? És mi van azzal, ami körülveszi az életedet, amiben benne élsz? El tudod engedni? Meg tudod tenni? A szeretet megteszi. A szeretet nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak. És itt van az, hogy ha valaki nem szentimentális, oké, az én kislányom nyalókát enne reggeltől estig, egyébként valószínűleg nem, de most az egyik kedvence a nyalóka. Jó, és nem örülök a hamis dolgoknak, tehát nem örülök neki, ha ő valami olyasmit tesz, ami nem jó neki, se rövid közép, se hosszú távon. Nem lesz nyalóka ebédre. Nem örülök a hamisságnak. De hol van ebben az, hogy boldoggá teszem? Hol van ebben az, hogy az ő lelki felépítéséhez igazítom a körülményeket mindenáron, hogy ő ellenállás nélkül csöpögő nyállal boldog lehessen. Nincs benne. Sőt, azt gondolom, ahogy ezt így nézem, hogy a szeretet nagyon sok mindent megtehet, amit mi elviselhetetlennek, felháborítónak tartanánk. A szeretet fegyelmezhet, a szeretet átvihet nehézségen, a szeretet szétzúzhatja a kis világunkat, a szeretet mindezt megteheti, anélkül, hogy valaha egy pillanatot is vétene önmaga ellen. És jót tesz, és mindezzel jót tesz. Egy nagyobb képet kell nézni, ahol katonai döntések születnek sokszor, ahol egy dolog biztos, hogy nem körülöttünk forog a világ. Nem hozzánk igazodnak a körülmények, hanem nekünk kell igazodnunk a körülmények többségéhez. Elsősorban Istenhez, aki a végső körülményünk. És ő anélkül, hogy bántó lenne, hogy irigykedne, hogy felrónál rosszat, nem örül a hamisságnak, és szelíd kézzel végez rajtunk egy munkát, aminek az eredménye egy olyan ember, aki szabad, aki képes szeretni, aki egy olyan életet él, amely az egyedül élni érdemes élet. De az a fajta élet olyan messze van attól, amit nekünk tanítottak, ami a zsigereinkbe be van ivódva, és alapelvárásként él bennünk. Reggel fölébredünk, jó napom van ma, vagy nincs? És az elvek, ami alapján elgondolkozom, hogy jó napom van-e, vagy nincs, azok elmebetegek. Nem biztos, hogy neked is, én csak magamról beszélek. Meg arról a néhány emberről, aki bízott bennem annyira, hogy őszintén beszélt velem. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Van egy törekvése az igazság felé, a Biblia felé, Isten felé. Az a szeretet, amely nélkülözi az igazság iránti elkötelezettséget, a szentimentalitás. A szentimentalitás ártalmas. A szentimentalitás hajlandó a pillanatnyi örömért, a boldogságért, a ne konfrontálódjunk, ne ütközzünk, ne kelljen rosszat érezned, ne kelljen türelmesnek lenned, ne kelljen semmi olyasmit csinálni, ami belső tartást igényel, ezért inkább eladom az igazságot, inkább hazudok, inkább feladom azt, ami igazán fontos, csak hogy ne legyen most baj, mosolyog, dorombolj, dorombolj. És Istennek is ilyennek kéne lennie. Nem, Isten együtt örül az igazsággal, és nem örül a hamisságnak. Okay, a szél fúj egy irányba, és ennyi. Okay, a gravitáció lefelé vonz, és ennyi. És mindegy, hogy te mit szeretnél most. Okay? A világ nem körülötted forog. Mindent elfedez. Na ez nehéz. Ha te boldogság képletben éltél, akkor a szeretet definíció itt kezd rázós lenni. Itt kezd olyan árat követelni, amit nem tudsz és nem fogsz megfizetni. Ha te dolgoztál azon, hogy boldoggá tedd a másikat, vagy ha olyan kapcsolatban voltál bárkivel is, ahol elvártad, hogy boldoggá tegyen téged, egy dolgot biztos nem fogsz tenni. Nem leszel vele egy megingathatatlan szövetségben. A mindent elfedez, az egy megingathatatlan szövetségről szól. A mindent elfedez arról szól, hogy én veled vagyok, bármi történjen is. Bármi történjen is. De ez lehetetlen egy kölcsönösen függő kapcsolatban. Ez lehetetlen egy manipulatív kapcsolatban. A boldogság iránti elkötelezettség ide vezet, kölcsönös függésbe, ahol senki se szabad. Ahol a másik rossz tettei, a másik az én rendszeremből való kilépése olyan árat követel, amit nem tudok elfedezni. De ha szabad vagy, és a másikat is szabadon engeded, Isten valóságában, akkor egymás mellett, egymással törődve, egymás szeretve végig mehettek egy úton, ahol Isten hordozza a terhet, te meg a magadét, és Istennel a másikét is, de ami nem tesz rád elviselhetetlen súlyt, és el tudsz fedezni mindent. Elfedezni mindent. Mit jelent ez? Az, hogy láttam, hogy mit csináltál. De én ezt nem előkaparom, hanem eltakarom. Szeretettel. Ha előttem vétkezel, akkor én nem kihurcollak az utcára, mint a farizeusok tették a parázna nővel, hogy megkövezhessék, és hogy Jézus törbe csalják, és hogy a saját rendszerük életben maradjon, hogy ők jobbnak mutatkozzanak ebben a nyilvánvaló bűnben, mint mindenki más, hisz ők az ítélők, ők a vádlók. Oké? Okay? Te vétkezel, én ki fölemelem a vétkedet, és miközben téged eltiporlak, én olyan dicsőségesnek tűnök. A szeretet ezt nem teszi. A szeretet mindent elfedez. Nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal, de van egy szövetsége veled, amely megingathatatlan. Mindent elfedez. El tudod ezt képzelni, hogy Isten ilyen veled? Uram, de vétkeztem. Igen, de a fiam vagy. Lehet, hogy lesz egy-két kemény szavam hozzád. Lehet, hogy lesz egy-két következménye. És ne értsd félre, tehát, hogyha illetstílusként bűnben élsz, hogyha hülyeséget csinálsz következetesen, ha nem vagy fedhetetlen, ha nem térsz meg belőle újra meg újra, ha nem állsz helyre, akkor Isten nevelni fog. De akkor is a fia és a lánya vagy. Akkor is mindent elfedez. Akkor is azt mondja, hogy nem, semmi nem állhat közénk. Azt mondja, hogy mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, mindent hisz. Mi az igazság? Sziasztok! Mi az igazság rólam? Én egy bevégzett, klassz ember vagyok? Ha Isten néz rám, akkor igen. Miért? Mert ő mindent hisz, mindent remél. Ő feltételezi rólam azt is, amit nem lát, de tudja, hogy véghez fogja vinni. Ő feltételezi rólam azt, ami még nincs is ott bennem, de tudja, hogy egy nap ott lesz. Megelőlegez, mindent hisz, mindent remél. A szeretet nem azt mondja, hogy teljesíts, hogy megérdemelten szerethesselek, hanem azt mondja, hogy én beléd látom azt, amit te még elképzelni se tudtál. És ebben is rengeteget vétünk, ha a boldogság pályán vagyunk. Oké? Okay? Mert nem bírunk így nézni arra, aki újra meg újra alul teljesít a programunkban. Én boldoggá akarom tenni, és nem tudom, ő boldog kéne, hogy legyen, és nem az. Nyilvánvalóan nem működik jól, se ő, se én. Nem nagyon hiszek én még annyit se, amennyit látok, nem hogy többet. kölcsönösen függő kapcsolatban mind a ketten sérülnek. Mindent hisz, mindent remél, és soha el nem múlik. Nem, a mindent eltűrt. Átugrottam. Ez sok nekünk, a mindent eltűr. Mindent eltűr. Azt hiszem, erre csak Jézus élete egy megfelelő példa. És talán az ő életének a fényében kérdezhetjük magunktól, hogy a mindenhez mi már eljutottunk-e a tűrésben, vagy nem. Hol van ebben az, hogy boldoggá teszem a másikat? Értitek, hogy az egész koncepció a közelébe sem megy ennek? A szeretet, ami alapvetően határozza meg az emberi kapcsolatokat, a személyes kapcsolatokat, akár emberek, Isten, ember és Isten között, akár ember és ember között, nem tartalmazza a körülményekből fakadó teljességet. Nem tartalmazza az egyén elképzeléseihez való igazítását a dolgoknak. Legalábbis nem, semmiképpen sem elsősorban. Közben az egyik alap vágyunk és alap sóvárgásunk, és az egyik alap tanítás, amit kapunk a 21. században, az ez. A körülmények uralása. A körülmények uralásából fakadó teljesség. Válasz olyan férjet, olyan feleséget, amelyik jól működik. Csinálj olyan üzletet, amit te uralhatsz. Vezesd úgy az üzletedet, hogy úgy alakuljon, ahogyan azt te tervezted. Tanuld meg uralni az életedet, tanuld meg uralni az idődet, az energiádat, a befektet, mindent uralj. És nem van ennek helye, de az életre adott képletünk egyik alapeleme az ez, a boldogság, amivel tartozunk és amivel tartoznak nekünk. És amely olyan frusztrációba vezet, amellyel az élet még a legjobb körülmények mellett is élhetetlenné válik. Mert a valóság az az, hogy nem körülötted forognak a dolgok. Nem foroghatnak körülötted. Ha van egy szerető Isten, és van, és ő tényleg szeret, akkor ellent kell, hogy álljon neked. Muszáj. Muszáj. Az egyetlen járható út, hogy te törsz meg, hogy te hajolsz meg, és nem ő. Muszáj megértened a valóság végső rendjét, és ez az, hogy te függsz, te tisztelsz, és ő szeret, és kegyelemből jön minden. És ez egy másik kapcsolat. Ő nem tartozik neked semmivel, de szeret téged, meghalt érted, és leteszi az életét érted, a nagy képet nézve, és az igazságot egy pillanatra sem feláldozva a te érzelmeid, vagy pillanatnyi elképzeléseid a te igazságrendszered oltárán. Isten összetöri, ami összetörhet, hogy megmaradjon az, ami törhetetlen. Isten igazi embereket nevel belőlünk, ahol a boldogság egy másik szinten igenis része az életünknek, de ahol ezt a világi elképzelést muszáj kiirtania. Mert ellehetetleníti az életet. Mert attól a szabadságtól foszt meg mindannyiunkat, amire ő megszabadított. Amire el vagyunk hívva. Hogy csak tőle függjünk. Hogy az ő életét élhessük. Nem tartozva senkinek semmivel, csak a szeretettel. Amen. Amen. Fogok még erről egyet beszélni. Egyet mindenképpen, ahol szeretnék eljutni a boldogság biblikus képéhez, ami nagyon valós, és nagyon közel van, és élhető, és teljes összhangban van azzal, ami tényleg van. Egy működő rendszer, de egész más alapja van, mint amit tanultunk. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy add, hogy ezt megértsük. Add, hogy halljuk a te szelíd, semmiképpen sem bántó, de az igazságot szerető szavaidat. És engedjünk nekik, hogy új felismerésre jussunk, de ennél többet is, hogy új szívvel, új motivációkkal, új szándékokkal éljünk. Kérünk téged, hogy taníts minket úgy szeretni, ahogyan te szeretsz. Hogy a te szereteteddel éljünk, és nem egyfajta csapdában, hamis boldogságképpen raboskodjunk. És ha valaki hallja ezt a felvételt úgy, hogy még az első lépést sem tetted meg Isten felé, akkor tudd, hogy ez az első lépés nagyon egyszerű, és egyben a legfontosabb is. Ez az evangélium elfogadása. Ezt hívják megtérésnek. Egy nagyon egyszerű döntés, ahol Isten ajándékba ad neked mindent. 2000 éve itt volt a Földön, leélt egy tökéletes életet, és meghalt azokért a bűnökért, amikért neked kellett volna. Kifizette az adósságodat, és most csak annyit kér, hogy ezt, mint egy ajándékot fogadd el. Mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsáss meg a bűneimet, és hogyha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, és amíg pedig itt vagyok a Földön, addig vezess engem, taníts helyesen élnem, taníts bölcsen élnem, taníts igazi boldogsággal élnem. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. Ha mennetek kell, tegyetek úgy, de ha gondoljátok, akkor egy pár kérdésre vagy hozzászólásra még adnénk időt. Mondjuk egy 10 percet, jó? Még egy 10 percet, hogyha van kérdésed vagy hozzászólásod. Ha nincs, akkor befejezzük most. Van valakinek?
Egyszer olvastam egy olyat, hogy nem rúlja fel a rosszat, hogy mondja, hogy emlékszem rá, hogy elfelejtette.
Emlékszem rá, hogy elfelejtettem. Nagyon jó. Jó, más kérdés, hozzászólás?
Az jutott eszembe, hogy hallgattalak, hogy a boldogság és a sikerről alkotott véleményünk nagyon-nagyon összefügg. És azt szoktuk mondani, hogy az üzlet, hogy az üzletiség az más. Tehát én egy hívő ember vagyok, jártam, az üzlet az más. Az üzletben sikeresnek kell lennem, a hívő életemben pedig boldognak kell lennem. És mégis, hogy amit így Istentől tanulok, vagy ahogy élem az életemet a boldogság kérdéssel kapcsolatban, az nagyon meghatározó, hogy mit gondolok az üzleti sikereimről is. És amiről szoktál is beszélni, a siker szempontjából, hogy ha elválaszthatatlan Istentől, akkor rendben van. És ha a boldogság is elválaszthatatlan Istentől, akkor rendben van. Ha autonóm, akkor félre visz. És ugye a pénzügyi életben a legnehezebb ezt kezelni, vagy az egyik legnehezebb kezelni a sikertelenséget, mint olyat, mert azt mondjuk, ha Isten megáldotta, akkor ennek menni kéne. Ha a házasságom jó, akkor lebegni kéne a föld fölött. Csak ez a gondolat, hogy a kettő nagyon egy unokatestvérek.
Egyetértek. Egyetértek. Oké. Okay. Először, másodszor, harmadszor.